Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Sziasztok, ez a Bűntények Podcast, valós bűnesetek feldolgozása. A mostani adásban egy fiatal édesanya életének utolsó pillanataiba ássuk bele magunkat, aki a pénzkeresés társadalmilag egy kevésbé elfogadott módját választotta, ami nagy mértékben kihatott a megítélésére. Ez Kathleen West története. Kathleen West, vagy ahogy ismerték, Cat West, vagy Kitty Cat, egy igazi Marilyn Monroe-hoz hasonlatos szőkebombázó. Nők a nőkért kiállással és szeresd magad életfilozófiával. Gyakorlatilag senki sem tudta őt figyelmen kívül hagyni. Látszatra megtalálta a megfelelő társat maga mellé, a határozott jellemű, de kedves, tökéletes katona személyében, Jeffben. 2004-ben házasodtak össze, és a hadsereg jóvoltából keresztül kasul bejárták együtt az Egyesült Államokat. 2005-ben telepedtek le 9 éves lányukkal az Alabama államban található Kalérában, és építették fel álmaik házát. Ez nagy dolog volt, hisz nem sokkal ezt megelőzően még komoly anyagi gondokkal küzdöttek, most pedig már építkeztek, ráadásul egy szép kertvárosi környezetben. Régóta először minden tökéletesnek tűnt a család számára. Ez a harmónia viszont csak 3 évig tartott, mielőtt minden darabról darabra teljesen összeomlott volna. 2018. január 13-án, kicsivel hajnali 5 óra után Keték 19 éves szomszédja munkába menet észrevett valamit az utcán heverni. Közelebb ment, hogy megnézze, mi az. Egy test volt, méghozzá egy nőjé, aki csak egy rózsaszínű sportmelltartót viselt. Arccal a földre nézett, lábai az előkertben, felső teste pedig az úttesten feküdt. A feje egy nagy tócsa vérben ázott, ami lefelé csordogált a frissen esett, de már olvadozó hóban. Első ránézésre is egyértelmű volt, hogy fejbe vágták és hogy halott. A test mellett egy telefon is hevert a hóban, amin egy zöld, töményes üveg állt. Egy kicsit távolabb pedig egy helyi étterem logójával ellátott gyufás doboz árválkodott. A 19 éves szomszédlány rögtön hívta a rendőrséget, hogy egy halott nő fekszik a házuk előtt. A rendőrség pedig nagy erőkkel ki is vonult a helyszínre. A rendőrautók zajára Jeff is megjelent az utca túloldalán, cigivel a kezében, és csak annyit kérdezett, hogy mi folyik itt, az ott az én feleségem. Összeszedetten és teljes nyugalommal kijelentett, hogy az ott az ő felesége, majd elpöckölte a csikket. A kiérkező járőr felvilágosította, hogy sajnálatos módon a felesége elhunyt, és visszakísérte őt a házba, ahol Jeff elmondta neki, hogy éppen aludt, amikor a rendőrségre megriadtak a kutyái, és azok ugatására ébredt csak fel. A nyomozók a nap hátralevő részét veszték házában töltötték. Kalérában évi egy gyilkosság mellett hatalmas szenzációnak számított a hóban, földön fekvő félig meztelen holttest. Mindenki erről beszélt. Mindenki. A szomszédok a holttest elszállítását követően képeket posztoltak a vértócsáról a Facebookon. 4 nap telt el anélkül, hogy a rendőrség bármit is mondott volna az üggyel kapcsolatban. Január 17-én megtörték a csendet, és azt nyilatkozták, hogy bár Cat halálának pontos oka egyelőre ismeretlen, gyilkossági ügyként kezelik az esetet. Ettől a szomszédok persze teljesen kikészültek. Féltek, hogy gyilkos jár közöttük, és hogy miért pont Cat az áldozat, vagy ha Cat, akkor bárki lehet a következő. Ez időtájt kezdte a média is igazán felkapni az ügyet, és tárta a nyilvánosság elé, hogy a csodaszép Marilyn Monroe kinézetű otthon ülő anyuka másodállásban felnőtt tartalmakat gyártó webcam lány, vagy más néven camgirl. A 42 éves Cat West aktív OnlyFans regisztrációval és több mint 800 feliratkozóval rendelkezett, akik egyenként $16 fizettek a szolgáltatásaiért havonta, ami több mint 13 000 dollár, majd 4 millió forint havi bevételt jelentett Catnek. Ez így megfelelő magyarázatot szolgált anyagi helyzetük rohamos javulására, kivált kép, hogy Jeff nem keresett valami sokat biztonsági őrként. Ahogy Kat OnlyFans élete napvilágra került, vele együtt kerültek elő újabb és újabb teóriák. A legtöbb cikk Kat kettős életét tárgyalta, ami nem volt igaz. A camgirl állása nem volt titok. Az OnlyFans linkje megjelent az Instagram és a Twitter oldalán is. Ezekre az oldalakra olyan fehér neműs képeket is feltöltök, amiket egyenesen Jeff készített. Senki előtt sem volt titok, a férje segített neki ebben a kis üzletben. Ennek ellenére sokan próbálták az áldozatot Katet rossz színben feltüntetni, és arra utalni, hogy ez a kétes karrier vezethetett a halálához. Lehet eszkort lány is volt? Vagy megcsalta a férjét és közben valami titokzatos idegen megölte? Férje ölte meg, miután kiderült, hogy megcsalta? Vagy egy őrült, kukkoló OnlyFans követője tette el lábalól? A gyilkosság ténye teljesen eltörpült a felnőtt tartalmas karrier mellett a nyilvánosság szemében. De nézzük akkor a tényeket. A házával szemben találták meg a holttestét. Telefonja mellette hevert, amin egy zöld abszintos üveg állt. Ha azzal mérték rá a halálos ütést, az elkövető nem igazán sietett elhagyni a tetthelyet, sőt, vette a fáradtságot és időt, hogy elhelyezgesse az üveget a telefonon, mielőtt lelép. Kat majdnem teljesen mesztelen volt, bár nem volt idegen tőle, ahogy az a fényképeiből is kiderül, hogy fehér neműben flangáljon. Nem volt igazán szégyellős, sőt, ez teljesen belefért az ő komfortzónájába. Rendszeresen edzett és 6 hete esett át egy mellnagyobbító műtéten. 42 évesen is nagyon jól nézett ki. Sokan úgy gondolják, hogy a mesztelen áldozat automatikusan szexuális bántalmazásra utal. De Kat esetében majdnem mesztelenül létezni nem volt szokatlan. Ami szokatlan az, hogy mesztelenül volt a házon kívül hóesésben. Lehetséges, hogy így ledéren volt odabent, de valami történt, ami miatt kiszaladt, és az utca túloldaláig jutott, amikor is megtámadták. Mindenki tudni akarta, hogy mi történt, és mindenki teóriákat gyártott, amelyek nagy része Kat megítélését rontotta. A rendőrség viszont a nyomozás érdekében nem adott ki új információk az üggyel kapcsolatban, mintha arra vártak volna, hogy a bűnös megtörik és feladja magát. A hírzárlat okán a közvélemény 2 eltérő teóriát kreált. Az első szerint az egész csak egy véletlen baleset. Hát én nem tudom elképzelni, hogy az Istenbe gondolhatja valaki, hogy egy majd mesztelen nő vérbefagyva az utca közepén, télen, mellett egy abszintos üveggel a telefonján balesetet szenvedett. Ennek ellenére sokan hittek ebben az elméletben és terjesztették is. A második egyszerűbb elmélet szerint Katet férje Jeff gyilkolta meg, hisz mindig a férje gyilkos. Az internetes önjelölt nyomozók találtak is Jeff közösségi média oldalán bizonyítékot. Egy fényképet, amin az a bizonyos zöld abszintos üveg látható a konyhapultjukon, és amit a gyilkosságot megelőző este posztolt. 2018. január 20-án Kat édesanyja gyűjtés kezdeményezett, hogy fizetni tudja lánya temetését. Ahogy írta, a családomnak szüksége van az imátokra és támogatásotokra ezekben a nehéz időkben. Kat nem csak a csodaszép lányom volt, hanem szerető feleség és anya is. Nagyon sok a negatív hang az esete körül, de Isten megsegít, és így csak Kat jóságát látom. A családom és én segítséget kérünk tőletek, hogy a lányomat el tudjuk temetni és megtérjen az Istenhez, ahonnan átvezetheti férjét és lányát ezeken a nehéz időkön. Ha nem tudsz adományozni, kérlek imádkozz Katért. Bár az emberek támogatták a kezdeményezést, Kat egyéb elfoglaltsága a célkeresztben maradt. Valaki azt posztolta, sajnálom a veszteségeteket, hisz attól függetlenül, hogy Kat mit tett vagy mit nem tett, elveszítette az életét. Egy gyermek elvesztette az édesanyját, egy férj pedig a feleségét. Imádkozom a családért. Így Kat anyja volt az első, aki a család oldaláról megszólalt. Jeff egyáltalán nem nyilatkozott, ami nem segítette őt a nyilvánosság vele szembeni megítélésének javításában. A közösség majdhogy nem ketté szakadt a ez Kat kettős élete miatt történt hívőkre, ami igazából nem volt kettős élet, és Jeff tette tudatúakra. Szerencsére a rendőrség vajmi keveset foglalkozott a város lakóinak elméleteivel. Sokkal inkább eltökélten kereste a választ a történtekre. Ahogy nyilatkozták, a kalérai rendőrség tényekre és bizonyítékokra alapozva folytatja a nyomozást Kat ügyében. Nem érdekelték őket a pletykák, és nem törődtek semmiféle szexualitással átitatott elmélettel. Egyetért vele az ember vagy sem, Kat felnőtt nő volt, aki felnőtt döntéseket hozott annak érdekében, hogy megteremtse családja számára az anyagi biztonságot. Amit itt ki kell emelni, az az, hogy meggyilkolták, majd a hóban fekve találtak rá egy rózsaszínű sportmelltartóban, és hogy csak is a rendőrség tudja kideríteni, hogy ki tette. Január 22-én eltemették Ketet, amivel egy időben Jeff visszaállította az eddig lezárt Facebook oldalát, mégpedig a következő poszttal. A közvélemény számára a mi tragédiánk csak egy szaftos pletyka. Miután olvastuk a sok negatív hozzászólást és véleményt, úgy döntöttünk, hogy nem nyilatkozunk semmilyen médiának, mert nem akarjuk, hogy a tragédiánk a köz szórakoztatását szolgálja. Magunkban szeretnénk gyászolni és hagyni, hogy a rendőrség tegye a dolgát. Hát, ha nem is a rendőrség, de valakik biztosan tették a dolgukat. A következő napokban ugyanis kiderült, hogy egy italboltos emlékezett Jeffre és Ketre a tragédiát megelőző estéről. Ellenőrizték az italbolt biztonsági kameráinak felvételeit, amin bizony mindketten megjelentek. A felvételeken Kett és Jeff boldognak tűnt, Jeff még meg is paskolta Kett fenekét. Külön fizettek, Kett egy zöld üveges abszintot vásárolt, Jeff pedig egy üveg Jamesont. Egy zöld üveges abszintot, méghozzá egy olyat, amiről Jeff képet posztolt, ahogy az a konyhapultjukon áll kitöltésre készen? Egy zöld üveges abszintot, aminek az üvege a holttest mellett a telefonon állt? Ez az egybeesés azt jelentette, hogy bárki is ölte meg Ketet, hozzáfért a dolgaihoz. És ez még csak fokozódott. A rendőrségnek ugyanis nem volt tudomása arról, hogy ezek a biztonsági kamera felvételek léteznek, mielőtt azok megjelentek volna a híradásokban. Lehet rájuk haragudni emiatt, de Jeff valahogy elfelejtette megemlíteni, hogy italboltban is jártak Kettel a gyilkosság előestéjén. Csak annyit mondott a rendőrségnek, hogy vacsorázni voltak. Vajon miért nem tartotta Jeff elég fontosnak megemlíteni, hogy mellesleg beugrottak egy italboltba is aznap venni valami innivalót? A rendőrség azonnal megkereste az italboltot, hogy az eredeti felvételt megszerezzék, de azt addigra már törölték. Az italbolt előzőleg könnyedén kiadta a felvételeket a médiának, annak ellenére, hogy tudták, azok egy gyilkossági ügyhöz kapcsolhatók. Majd ugyanilyen könnyedén hagyták, hogy törlődjön az ominózus felvétel. Mindegy is, a felvétel kiderült és nem vetett jó fényt Jeffre, hisz a rendőrség hazugságon kapta, vagy legalábbis bizonyos tények elhallgatásán. A hírek továbbra is a kettős életet élő, otthon ülő anyukáról szóltak, aki szexi képeivel tartotta el családját, aminek meg is lett a bőtje. Az emberek pedig alapvetően hisznek a hírekben, kivéve a politikai jellegűek. De egy ilyen bűnesettel kapcsolatban nem hihetünk el mindent, amit olvasunk. Márpedig Kettel kapcsolatban csak a felnőtt képeiről, az Amazon kívánság listájáról, amit a követői vehettek meg neki, és a régi sugardaddy.com-os regisztrációjáról lehetett olvasni. Szeptember 6-án a rendőrség nyilatkozott. Folytatják a nyomozást és jól haladnak vele, viszont továbbra sem hajlandóak kielégíteni a média információ éhségét. Céljuk van, igyekeznek a nyomozást professzionális módon lefolytatni, anélkül, hogy érzékeny információt juttatnának a gyilkoshoz a híreken keresztül. 6 különböző iroda és 4 nyomozó dolgozik az ügyön, amiből 2 nyomozónak csak ez az egy ügye van. Valamint azt is kiemelték, hogy nyugalom, senki sincs veszélyben. Ha a rendőrség egy gyilkosságot követően közli, hogy senki ne aggódjon, nincsenek veszélyben, az általában azt jelenti, hogy az eset célzott volt, és hogy a gyilkos nem tervez következő gyilkosságot. 3 nap múlva maga a város polgármestere fejezte ki abbéli kivádalmát, hogy a következő 7-10 napban szeretné, ha áttörést érne el a rendőrség, hisz tudomása szerint már közel járnak a megoldáshoz. A visszaszámlálás ezzel megkezdődött. 5 nap telt el, semmi. 7 nap telt el, semmi. 10 nap telt el, semmi. 12 nap telt el, semmi. A 13. napon viszont derengni kezdett valami. Az utolsó törvényszéki vizsgálat eredménye is megérkezett, és meg is történt a várt letartóztatás. Mindenki tudni akarta, hogy ki az. Kett 44 éves férjét, Jeff Westet, a felesége meggyilkolásának alapos gyanújával letartóztatták, és $500,000 óvadékot szabtak ki rá. A rendőrség a letartóztatás követően sajtótájékoztatót tartott a megszokott, ne kerüljön ki érzékeny információs stílusban. De azért lehetett olvasni a sorok közt. Kett még 12-én meghalt. Az italbolt felvétele este 8 óra 41-kor rögzítette őt, ami azt jelenti, hogy kevesebb mint 4 órával ezután ölték meg. Az egyik riporter veszekedésre utaló kérdésére azt válaszolták, hogy nem tudni, mi miatt alakulhatott ki. Szóval volt veszekedés. A rendőrség állította, hogy pontosan tudják, mi történt azon az éjszakán, és megfelelő bizonyítékaik vannak elméletük igazolására. Február 15-én Jeff egyik barátja kiposztolta a Facebookra, hogy beszélt Jeff-fel, és ez az egész csak az alkoholtól fűtötte baleset volt, és mindenre fény fog derülni. Bár itt kérdezném meg, hogy honnan tudhatta Jeff, hogy alkoholtól fűtött baleset volt csupán. Hiszen ő átaludta az egészet, ahogy azt a kiérkező rendőröknek állította. Ez az a pont, ahonnan az ügy egyre zavarosabbá vált. Mind Jeff, mind pedig Kat szülei meg voltak győződve arról, hogy a rendőrség nem a megfelelő embert tartóztatta le. Jeff apja szerint már a kezdetektől kipicézték a fián, és az, hogy Jeff végül ügyvédet fogadott, csak rontott a helyzeten. Azt is állította, hogy többször hazudtak Jeffnek, és próbálták őt csőbe húzni. Érdekes tény, hogy a rendőrség csak kétszer beszélt összesen Jeff-fel Kat halálát követően, és mindkétszer feljegyezték, hogy nem tűnt túl zaklatottnak felesége elvesztése miatt. Jeff apjának elmélete szerint Kat berugott, elesett és beütötte a fejét. Persze, kiszaladt a hóba egy szál melltartóban, elájult, megütötte a tarkóját, arcra borult, majd ahelyett, hogy segítséget kért volna, az üveg abszintot szépen elhelyezgette a telefonján, és meghalt. Azért ez elég hihetetlennek hangzik. Január 26-án Jeff ügyvédje újra előadta a történetet, miszerint Jeff aludt, amikor a szomszéd megtalálta Kat holttestét. Arra is nagy hangsúlyt fektetett, hogy védence milyen odaadással szervezte felesége temetését. Na, mintha az kevésbé mutatná őt bűnösnek. Elmondta, hogy Jeff tudott felesége foglalkozásáról, és nem volt vele gondja, de elismeri, hogy sok beteg embert bevonzhatott ezzel. Hát először is Jeffnek nemcsak, hogy nem volt baja a felesége munkájával, ő maga készítette a képek nagy részét Katről, Katnek. Másodszor meg már nem balesetről beszélünk, inkább az őrült kukkoló követő elmélet a nyerő. Egy olyan őrülté, aki hozzáfért az abszinthoz a konyhapultjukon, és ráérősen elhelyezte azt Kat telefonján, miután megölte? Ugyanez a védőügyvéd egy ezt követő interjúban azt emelte ki, hogy Jeff büntetlen előéletű, és nem lehet bűnös, amíg el nem ítélik. Mondjuk eddig még nem látta a rendőrségi anyagokat és a boncolási jegyzőkönyvet sem. Ugyanezen ügyvéd számára 2018. március 15-én derült ki, hogy Jeffnek már március 7-én meg kellett jelennie a bíróság előtt, hogy eldöntsék, vádat emelnek-e ellene vagy sem. Ennek nem igazán örült, hisz előzetes meghallgatást szeretett volna, ahol a bizonyítékokat a bírónak mutatják be, és amiket a védő véleményezhet, ezt követően a bíró dönti el, hogy vádat emelnek-e. 2018. április 8-án Jeff ártatlannak vallotta magát, és védője kérelmezte óvadéka csökkentését, amit elutasítottak. Érdekes adalék, hogy Kat saját édesanyja is fel volt háborodva, hogy nem csökkentették Jeff óvadékát, hiszen Kat csak elesett, egyébként is mindig esett kelt, biztosan megint részegen ugrált a trambulinban. Jeff tuti, hogy nem ölte meg a lányát, ő egy jó ember, aki szerette Katet, sőt közös tetoválásuk is van. Kat halála óta Jeff és unokája velük él, és ők tiszta szívből bíznak benne. Jeff anyja sem akart kimaradni a kéretlen védőbeszédekből, sőt közösen harcolt NASA szonyával Jeffért és az igazságukért. Állítása szerint fiacskája nem volt féltékeny Katra a munkája miatt, sőt elfogadta, mert tudta, hogy párjának betegesen szüksége van figyelemre. Lefordítva, a gyilkossággal megvádolt férj igazából egy belátó pár, aki elnézte beteg felesége furcsaságait. Na az, hogy ez fedezte a kiadásaikat, mellékes. Kat anyjának előző állítása, miszerint lánya mesztelenül ugrabugrált a trambulinon is elég hihetetlennek hangzik. 6 héttel a mellnagyobbító műtétje után kétségtelenül nem ugrabugrált sehol sem. De mindegy is, mert Katet nem a trambulinban találták meg, sőt nem a hátsó kertben, de még nem is az előkertben. Az utca túloldalán félig a szembe szomszéd előkertjében, vérbefagyva, betört koponyával. Az ügyész további bizonyítékkal tette még hiteltelenebbé ezeket a fantazmagóriákat. Kat vérét és Jeff új lenyomatát ugyanis megtalálták az abszintos üvegen. Szóval akkor odakint a hóesésben ráesett az abszintos üvegre, majdnem mesztelenül, aztán hasra fordult és rápakolta az üveget a telefonjára, ahelyett, hogy segítséget hívott volna. alakul. Ez az új bizonyíték természetesen nem változtatta meg Jeff anyjának véleményét, és Cat hibáztatása tovább folytatódott. Egy későbbi interjúban a drága anyós Catet idült, kemény alkoholistának nevezte. Ha tényleg ez volt a helyzet, akkor vajon miért ment vele a kisfia Jamesont meg abszintot venni azon az estén? Cat saját anyja ezt überelve azt állította, hogy lánya anonim alkoholistákhoz is járt, de ezt neki szemtől szemben nem mert elárulni. Hát akkor meg honnan tudta? Ki mondta el neki és mikor? Érdekes, hogy pont most jutott eszébe, amikor egy ilyen információ pont kapóra jön az elméletük alátámasztására. Jeff anyja 19-re lapot húzva egyenesen bipoláris személyiségnek titulálta Catet. Na, valaki azért itt elárulhatná, hogy a bipoláris zavarnak melyik tünete az, hogy gyilkosság áldozatává válsz. A két anyuka nem bírt leállni. Szerintük Jeff új lenyomata bármikor az abszintos üvegre kerülhetett, hisz együtt vették és együtt is iszogattak. Az a nem mindegy, hogy az üveg melyik részén találták az új lenyomatokat. Jeff töltött az üvegből, vagy fejbe verte vele Catet. Az egyik interjú alatt megkérdezték Cat anyját, hogy vajon mit mondana a lánya, ha most itt lenne, mire a drága lélek mama azt válaszolta, hogy a lánya egyszerűen csak annyit mondana, hogy ezt elszúrtam. Az üggyel kapcsolatos média felhajtása nagyik külön száma után egy kicsit elült, és mindenki Jeff tárgyalására várt. Ami számtalan halasztás után végül 2020 novemberében kezdődött meg. Majdnem 3 évvel Catelyn halálát követően. Elsőként lejátszották a szomszédlány segélyhívását. A felvételen hallható volt, amikor említi, hogy szemben a ház teljesen ki van világítva, a bejárati ajtója tárva nyitva és egy férfi lépked bent előre, hátra. Érdekes. Jeff elmondása szerint akkor nagyban szundikált és csak később a kutyákra ébredt fel, akik a kiérkező rendőrök miatt kezdtek hangoskodni. A segélyhívás követően az üveg abszint kérdését tárgyalták, aminek a dugóját Cat testétől egy kicsit távolabb találták meg. Az üveg majdnem teljesen tele volt, igazából úgy tűnt bele sem ittak. Cat véralkohol szintje egyébként a boncolási jegyzőkönyv alapján 0,23 volt, ami nálunk az ivott, de alkoholosan nem befolyásolt kategória. Ha feltételezzük, hogy Cat az alkohol hatására átesett a ledugózott üvegen, aminek elrepült a dugója, az abszintból jelentős mennyiségnek hiányozni kellett volna. Arról nem is beszélve, ha olyan részeg vagy, hogy elájulsz és bevered a fejed, nem valószínű, hogy közben dzsengázni kezdesz az üveggel meg a telefonoddal. Az üvegről egyébként lepattant pár kisebb szilánk is, és ugye Cat vérét is megtalálták rajta. De nem csak Cat vérét, hanem Jeff új lenyomatát is, méghozzá fejjel lefelé a nyakánál, pont úgy, mintha ütőként használta volna. A Jeff szimpatizánsoknak erre is megvolt a válaszuk, miszerint Jeff balkezes, az üvegen pedig jobb kéztől származó nyomokat találtak. Jobb kéz, bal kéz, Jeff új lenyomata is kész. Ha még emlékszünk rá, találtak egy gyufás dobozt is, ami annak az étteremnek a logója volt, ahol a gyilkosság estején Jeff és Cat vacsoráztak. A tárgyaláson kiderült, hogy ennek a gyufás doboznak a párját megtalálták Jeff autójában. A bizonyítási eljárásban vizsgálták Jeff és Cat házának riasztórendszerét is, ami minden ajtónyitást, csukást rögzített az este folyamán. A bejárati ajtó este 10 óra 53 perckor nyílt ki egy rövid időre. Ezt követően viszont hajnali 1 óra 51 perctől egészen hajnali 4 óra 12-ig nyitva volt. Cat telefonja 87 lépést regisztrált 10 óra 54-kor, 1 perccel azután, hogy a bejárati ajtó kinyílt. Ezt követően nincs adat, azon kívül, hogy az ajtó nyitva volt 1 óra 51 perctől, az alapban mai hóesésben, és valaki 4 óra 12-kor becsukta, miközben Jeff szundikált, Cat pedig nem mozdult. A következő vallomást Jeff munkatársa tette, akinek Jeff azt mesélte, hogy aznap este a kanapén aludt, és hogy Catnél sűrűn előfordult, hogy mezítláb mászkált a házban, és ugrált a trambulinban. Szerinte ott verte be a fejét. Természetesen sehol sem találtak vért, csak a test körül, az üvegen és a hálószobájukban talált törölközőn és trikón. Arra, hogy Cat a házon belül is vérzett volna, semmilyen nyom nem utalt. A testtől legtávolabbi vérnyomokat a szomszéd előkertjében találták, na meg a szennyes tartóban. De hogy kerülhetett a véres törölköző és a trikó a házon belülre? Ezekre az ellentmondásokra, mint egy feltette a pontot, Cat fejsérülésének közeli vizsgálata. A törvényszéki patológus véleménye szerint a sérülés nem eséstől származott. Cat alacsony és vékony volt. A szakértő szerint a sérülés egy lényegesen erős ütéstől keletkezett, amit nem okozhatott esés közben saját magának. A szakvélemény szerint az ütés annyira erős volt, hogy elérte az agy törzset, és Cat abba halt bele. Azonnal elveszítette az eszméletét, és biztosan nem legózgatott a telefonjával és az üveggel. Eredetileg Jeff is tett volna vallomást a tárgyaláson, de meggondolta magát. Mindegy is, mert Cat drága anyukája tanúskodott a nevében, és elmondta a bíróság előtt is, hogy mekkora nagy ivó volt a lánya. Jeff és Cat családja lényegében egy csapatként képviseltette magát a tárgyalóteremben. A vád záró beszédében úgy foglalta össze a történteket, hogy Cat és Jeff valamin összevesztek azon az estén. Jeff ezt követően kidobta Cat telefonját a házon kívülre 10 óra 53-kor, amikor az ajtó kinyílt. Látván, hogy a telefon összetört, Cat kiszaladt érte, egy szál melltartóban, Jeff pedig utána az üveggel a kezében, amivel miután utolérte, leütötte. Majd Jeff visszaszaladt a házba. A védelem továbbra is azt állította, hogy Cat elesett és beütötte a fejét. Történet vége. 2020. november 20-án a bíróság 5 órányi mérlegelést követően Jeffet bűnösnek találta gondatlan emberülés büntetjében. Ez azt jelenti, hogy azt bizonyítottnak látták, hogy Jeff elkövette a bűncselekményt, de szerintük nem előre kitervelten, hanem érzelmektől fűtve vagy provokálásra. 2021. február 8-án hirdették ki büntetési tételét, ahol is Jeff fenntartotta ártatlanságát, Cat édesanyja pedig szokásához híven a büntetés mérséklését kérte. A bíróság rá is világított, hogy a drága mama figyelmen kívül helyezi a bizonyítékokat, és arra a kijelentésére, miszerint Jeff büntetlen előéletű és kiváló katonai rezuméval rendelkezik, azt felelte, hogy nem azért ítélnek el valakit, mert az ami, hanem azért, amit tett. És ebben az ügyben bűnösnek találták Jeffet, aki végül 16 évet kapott, amiből már 3-at előzetes letartóztatásban töltött, azaz csak 13 évet, amit tovább csökkenhet maga viseletének tükrében. Az egész ügy alatt az emberek valahogy teljesen megfeledkeztek Catről. Csak az online szakmájáról beszéltek, meg arról, hogy mély csodás ódákat zengett a család Jeffről. Mintha Cat nem is számítana. Pedig bizony igenis számít. Büszke anya volt, katona feleség és nem utolsó sorban egy megkerülhetetlen pezsgő személyiség. Bár társadalmilag kevésbé elfogadott munkát választott magának, ettől még kedves volt és szeretettel teli. Hallgass meg a többi Bűntények Podcast epizódot Spotify-on, vagy ahol hallgatod a kedvenc podcastjeidet. És kövess Facebookon és Instagramon, ahol az ügyhöz kapcsolódó képanyagokat is megtalálod, mint például Cat közösségi profiljának képét. A következő epizódig pedig sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer,
léci. Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.